E héten örülhettünk, hiszen júniusban kikerülhetünk Brüsszelben a túlzott deficit eljárás alól. Konfliktusok, viták valószínűleg maradnak még, és ilyenkor kérdés, vajon mi az a nemzeti minimum, amit elvárhatnánk a hazai pártok kinti képviselőitől. Panaszkodás helyett elképzelhetetlene az egységes fellépés. Találunk erre példát a környező országokban. Két nap múlva lesz az 1920-as békediktátum évfordulója. Vajon fel tudja-e valaha dolgozni ez a nemzet a trianoni traumát? Miért nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává a jelenlegi kormány ezt a napot? Ezekre a kérdésekre is várjuk a választ Navracsics Tibor miniszterelnök helyettestől a most következő interjúban. A riporter Perjés Klára.
Tudjuk, hogy sokszor kettős mérce alapján döntenek az Európai Unióban. Az, hogy velünk szemben sokszor nem gazdasági vagy tényleges jogi döntést hoznak, hanem politikait. Abban része lehet az európai balliberális köröknek, vagy a magyar ellenzékben lévő baloldalnak inkább.
Talán mindkettőnek, és még sok más szempontnak is nyilvánvalóan, hiszen a hallgatók talán emlékeznek is rá. 2006 őszén, amikor Magyarországon tényleg két lábbal tiporták az emberi jogokat, a demokráciát és sok esetben a jogállamiság alapelveit is, akkor milyen nehéz volt ezt a nemzetközi porondon egyáltalán felvetni, és milyen vontatottan és nehézkesen reagált az Európai Unió, vagy amikor ugye kiderült ugyancsak 2006-2007 során, hogy a magyar adatok mennyire különböznek a valóságos adatoktól, akkor az Európai Unió nem volt hajlandó különösebb következtetést erről levonni. Tehát valóban, mintha a baloldal esetén elnézőbb lenne időszakonként a brüsszeli adminisztráció. Ugyanakkor én ebben a két éves próba időszakban, amely most már véget ér, két tényezőt is látok. Egyrészt, és ebben vaskosan benne van a baloldal, az elmúlt évek hamis adatszolgáltatásai, és az alapján kialakult bizalmatlanság Magyarországgal szemben. A másik pedig kétségtelenül az, hogy ez a kormány 2010 óta éppen az ország szociális helyzetéből adódóan és az örökölt államháztartási helyzetből adódóan is sok olyan lépést kényszerült megtenni, amelyet akkoriban fenntartással fogadtak Brüsszelben, részben azért, mert sok érdeket sértett, részben azért, mert újszerű volt, és nehezen akarták elhinni, hogy ez eredményre vezethet. De most be tudtuk bizonyítani, hogy ez igenis eredményre vezet.
Azért is kérdeztem rá az imént a baloldalra, mert azért konkrétan emlékezünk olyan dolgokra, amikor Brüsszelbe mentek panaszra magyar baloldali politikusok, filozófus, még újság író is, sőt a magyarok által megválasztott brüsszeli képviselők is szót emeltek Magyarország, a hazájuk és a magyar kormány ellen, és ott panaszkodtak. Hogyan tarthatják ezt egyesek normálisnak?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy nem közéjük tartozunk, ezért próbálni belehelyezkedni abba a helyzetbe, ez intellektuális akrobatizmust igényel. De talán ők úgy gondolják, hogy csak a külvilág segíthet, és ez a magyarországi baloldal gondolkodásában és kultúrájában nem új jelenség. Hiszen azt láthatjuk, hogy az úgynevezett októbristák 1918-at követően a szociáldemokraták, illetve polgári radikálisok, aztán később a kommunisták, és általában az akkori magát baloldalinak nevező emigráció mindent megtett a két világháború közötti időszakban is, hogy az akkori Magyarországot lejárassák, és aztán hasonlóképpen az 1995 követő időszakban is, akár úgy is, hogy elítélik a magyarországi politikai erőket, és felszólítják az Európai Unió intézményeit, hogy ítéljék el Magyarországot, mert ő szerintük bűnös, és nemzetközi szankciókkal kell sújtani. Hogyha megnézzük a modernkori magyar történelmet, akkor azt láthatjuk, hogy ez a baloldalon egy korántsem elhanyagolható tradíció, idestova, mint említettem, majdnem 100 éves, és sajnos rendkívül hatékonyan dolgoznak Nyugat-Európában.
Abból a filozófiából eredhet, hogy ők elsősorban internacionalisták, és nem nemzetiek?
Talán igen, illetve én egy sajátos önbizalomhiányt vélek ebben felfedezni. Tehát ők úgy gondolják, hogy mi magyarok nem vagyunk eléggé érettek arra, hogy megvitassuk a saját dolgainkat. Hívni kell az óvóbácsit, hívni kell valakit, aki igazságot tesz közöttünk, mert nem vagyunk elég értelmesek, nem vagyunk elég toleránsak, nem vagyunk elég demokraták ahhoz, hogy odafigyeljünk egymás érveire, és akármilyen hevületű vitákban is, de mi magunk egymás között, itt az ország határain belül meg tudjuk tudjuk vitatni ezeket a problémákat.
Azért mégis egy kicsit meglepődtem, hogy Romániával hozakodott elő Navracsis Tibor e-heti publicisztikájában, mint jó példával őket is szólították raportra éppen ebben az évben, áprilisban, hát mert sok balhé is volt azért körülöttük, ugye kezdve attól, hogy kettőjük vitája kormányfői és a köztársasági elnöké, őt eléggé törvénytelen módon akarták Baszeszkút kitessékelni a hatalomból, szóval volt miért, de hogyan oldották ezt meg, ez már példamutató lehet nekünk.
Így van, Romániában éppen egy évvel ezelőtt olyan politikai botrány sorozat vette kezdetét, amely Európában is szinte párját ritkítja, hiszen onnantól kezdve, hogy a Viktor Ponta akkor bizalmi szavazással hatalomra került, és azóta már választásokkal megerősített miniszterelnökkel szemben indult plágium eljárást, egész egyszerűen azzal szüntették meg, hogy megváltoztatták a bizottság összetételét, odáig, hogy az alkotmánybíróságnak nem csak, hogy módosították a hatásköreit, de megpróbálták megfosztani attól a lehetőségtől, hogy a parlament által hozott döntéseket alkotmányossági szempontból felülbírálja, egészen odáig, hogy a köztársasági elnököt felfüggesztették, és megpróbálták népszavazással elmozdítani, és a népszavazásra vonatkozó törvényi feltételeket is megpróbálták megváltoztatni, hogy az érvényes legyen. És erre valóban felfigyelt az Európai Unió is, és az Európa Tanács is, olyannyira, hogy számos konfliktusba kerültek, amelynek az egyik politikai csúcspontja az éppen idén áprilisban volt, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy lett volna az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén. Ez az a testület, amelyik majd dönteni fog arról, hogy Magyarország ellen egyébként megindul-e a monitoring eljárás, a magyar demokrácia állapotát vizsgálandó, és az ülés kezdete előtt az összes román képviselő, baloldali, jobboldali, tegyük hozzá, hogy közte RMDSZ-es is, aláírtak egy nyilatkozatot, hogy noha valóban voltak komoly problémák Romániában a demokráciával és a jogállamisággal, ők azonban, jobb és baloldaliak egyaránt úgy gondolják, hogy ők megvitatják ezt egymás közt. Köszönik szépen az európai intézmények aggódását és érdeklődését, de ez román belügy, ezt Románián belül kell megvitatni, éppen ezért kérik, hogy az Európa Tanács parlamenti közgyűlése sem vegyen részt és ne tárgyalja meg ezeket a problémákat, vagy ezeket a kérdéseket.
Tehát ebben lehetne példamutató ránk nézve, de azért van egy kis különbség a két ország között, hogy ott baloldali kormány van, és a jobboldali ellenzéknek kellett ilyen példamutató módon viselkedni, míg nálunk ugye fordítva van, a baloldalnak kellene így viselkedni.
Ez igaz, ugyanakkor a román baloldal történetében az internacionalizmus sokkal kisebb szerepet játszik, mint a magyar baloldal történetében, hiszen Romániában azt is mondhatjuk, hogy éppen a baloldal volt az, ami, ha Ceausescu rendszerére gondolunk, akkor egy már-már az abszurditásig bizarr soviniszta rendszert valósított meg a 70-es, 80-as években. Ebből okkal feltételezhetjük azt, hogy a magyar baloldal az egyedi eset. Az, amely talán a környező országok baloldalánál, hiszen itt gondolhatunk akár a szlovák baloldalra is, amely úgy szintén nemzeti kérdésekben rendkívül elkötelezett tud lenni, hogy talán a magyar baloldal az, ahol az internacionalizmus és általában ez a Nyugat-Európától való segítségvárás más országoknál is erősebben jelen van.
A másik dolog, hogy ez a román összefogás talán jó a románoknak, de nem igazából az ott élő magyaroknak, hiszen ha belügy, akkor soha nem kerül majd terítékre a székely autonómia az Európai Unióban.
Így van, az összetartó nemzeteknek van jövője, azok erősek, és azok tudják érvényesíteni az érdekeiket. Az összetartás ebben az esetben nem egy monolitikus egységet jelent. Itt nem arról van szó. És Magyarország esetében sem azt várom, hogy mindenben azonos legyen a véleményünk, hanem azt várom, hogy vegyük észre, hogy ma, különösen, amikor az európai gazdaságok válságban vannak, sok szempontból az európai társadalmak is válságban vannak, az európai értékrend válságáról is sokan beszélnek, akkor egy ilyen kiélezett helyzetben azok a nemzetek sikeresebbek, amelyek kérdésben, a saját nemzetük fennmaradását, vagy éppen gyarapodását érintő kérdésekben egyet tudnak érteni, dűlőre tudnak jutni, viták árán, de dűlőre tudnak jutni. És azt láthatjuk a környező országok mindegyikében, hogy a politikai erők noha rendkívül éles vitákat folytatnak ideológiai kérdésekben, de amikor a közjó legalapvetőbb kérdéseiről, a nemzeti közösség fennmaradásáról, gyarapodásáról van szó, akkor dűlőre tudnak jutni.
Éppen egy rossz példát is felmutatott azért Románia, vagy egy párt. Mert a az RMDS-nek volt kongresszusa, ahova nagyon sok vendéget meghívtak. Beszédet mondott Viktor Ponta is, és ígérgetett is sok mindent a magyaroknak, de nem hívták meg éppen azokat, akiket érintett a téma, tehát a Székely Nemzeti Tanács nem kívánatos volt az RMDS kongresszusán.
Nyilván ők tudnának erre magyarázatot adni, hogy őket miért nem hívták meg. Én úgy gondolom, hogy az erdélyi magyarságra is érvényes az, mint a magyarországi magyarságra, hiszen valójában egy nemzet vagyunk. Az alapkérdésekben egyetértésre kell jutnunk.
Most egyelőre inkább az ijegység van mindenkiben, hogy feldúlják az eddigi közigazgatási határokat, és szét akarja szabdalni, ugye a székelyek lakta megyéket, új régiót létrehozva, betelepítve románokkal.
Így van, a pont a kormánnyal szemben nem szabad elfelejteni sohasem, hogy részben annak köszönheti a hatalomra kerülését, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem magyar nyelvű oktatását ellenezte, hiszen az ungureanu kormány tulajdonképpen abba bukott bele, azért hagyta őt ott a többség, mert lehetővé akarta tenni a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen a magyar oktatást, és a pont a kormány volt az is, amelyik kijelentette, hogy ma is együtt tanulnak románok és magyarok, vagyis nem tartja fontosnak, hogy ez a jövőben megváltozzon Marosvásárhelyen, csak azt nem tették hozzá, hogy magyarok és románok ma románul tanulnak együtt a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen. Vagyis ebből a szempontból, noha most az RMDS kongresszuson is hallottunk Viktor Pontától szép mondatokat és szép gesztusokat láthattunk, azért a napi politikában érezhetik az erdélyi magyarok, hogy nehezebb dolguk van, mint az előző kormányok idején.
Magyar szemmel, de általában itt közép-európai szemmel még egy rossz pont a románoknak, hogy Brüsszelben úgy hírlik, éppen román javaslatra tették zártá azt a tárgyalást, ahol a felvidéki állampolgárságuktól megfosztott emberekről tárgyaltak, és erről a szlovák törvényről. A petíciós bizottság nem engedte be még az érintetteket sem erre a zárt ülésre. Újból összeállt a kis Antant, kérdezik sokan. Ugye 1921 és 38 között volt ez a szövetség, amelyben Csehszlovákia és Románia is benne volt, a magyar törekvésekkel szemben.
A román és a szlovák lépések ellenére is én úgy gondolom, hogy a petíciós bizottság meghallgatása óriási siker volt. Sikerült nem csak a nemzetközi sajtóban megjelennie ennek a magyar problémának, de folytatódni is fog a történet. És ebből a szempontból még azt is mondhatom, hogy elhanyagolható kellemetlenkedés az, hogy most éppen nem lehetett nyílt ülést tartani, hogyha a történet megy tovább, akkor így is megéri az egész dolog. Én azért nem beszélnek kis Antant újjáéledéséről, mert miközben a magyar közvélemény mindig a kis Antant újjáéledése miatt aggódik, azon közben az erre hajlamos román és szlovák politikusok pedig mindig magyar irredent a törekvésekről beszélnek. A kettő feltételezi egymást. Ahogyan mi meg vagyunk arról győződve, hogy igazságtalan velünk szemben az újra és újra felmelegített irredent a vád, ugyanúgy én gondolom, hogy a román és szlovák adott esetben szerb külpolitika számára sem egy közeli vagy akár megvalósítandó alternatíva a kis Antant. Vannak olyan területek, ahol nyilvánvalóan együttműködnek, és akár a magyar kisebbségek helyzete egy ilyen közös érdeket alapozhat meg, vagy minden olyan helyzet, amely analóg lehet a magyar kisebbségek helyzetével, vagy összefüggésbe hozható. De azt se felejtsük el, hogy annak idején, amikor Koszovó függetlenné vált, és Magyarország elismerte Koszovó függetlenségét, akkor sem Románia, sem pedig Szlovákia nem ismerte el, és mind a mai napig nem is ismeri el Koszovó függetlenségét, holott az Európai Unió elismerte, Románia és Szlovákia pedig az Európai Unió tagállamai. Vagyis annak ellenére, hogy vannak a nemzeti érdek érvényesítés területén nyilvánvaló egybeesések a románok és a szlovákok magatartásában, én úgy gondolom, hogy ez még nem jelenti a kis Antant újraéledését, nekünk pedig mindent meg is kell tennünk annak érdekében, hogy ne is jelentse a kis Antant újraéledését.
De az a mondás azért igaz, ami Gubik László, a Vianova ifjúsági csoport elnökének polóján volt, amikor bement erre a tárgyalásra: bevándorló vagyok a saját hazámban, vendég a saját lakásomban. Angol nyelven ez a felirat tárt a polóján. És beszélgettem egyszer Bauer Edittel, a felvidéki magyarság brüsszeli képviselőjével, aki azt mondta, hogy a képviselőtársak közül sokan fölteszik neki a kérdést, hogy és mikor vándoroltak be az őseid Szlovákiába, és amikor ő azt mondja, hogy mindig örökké ott éltek, akkor értetlenül néznek rá. Ebben az európai közegben vajon feldolgozhatja ez a nemzet a trianoni traumát? Hogyan látja miniszterelnök helyettes úr 2 nappal a Nemzeti Összetartozás napja előtt?
Csak rajtunk múlik, hogy fel tudjuk-e dolgozni a trianoni traumát, vagy nem. Nyilvánvalóan mindig lesznek olyanok, akik abban érdekeltek, hogy soha ne tudjuk feldolgozni, hogy újra és újra azzal szembesüljünk, hogy a magyar nemzet kudarcos, hogy a magyar nemzet egy hanyatló nemzet, hogy a magyar nemzetnek már semmi sem sikerült a Kárpát-medencében. Ha mi magunk nem hiszünk magunkban, akkor ez így is lesz. Akkor az ellendrukkereknek lesz igazuk.
Ezért jó, hogy 3 évvel ezelőtt a magyar kormány az évforduló napját, június 4-ét nem a gyásznapjává nyilvánította, hanem az együvé tartozás ünnepévé.
Csak rajtunk múlik, hogy Trianonból fel tudunk-e állni, mint ahogyan felállt már ez a nemzet, Trianonból is felállt, hiszen 1920 és 38 között gazdasági mutatók tekintetében, a műveltségi mutatók tekintetében, oktatás, felsőoktatás, tudományos kutatás tekintetében ez az ország talpra állt. Rohamos mértékben csatlakozott és zárkozott fel Európa főáramaihoz. Tudjuk, Nobel-díjasoktól kezdve egyetem létesítésen keresztül, iskolák, általános társadalombiztosítás megteremtése, számos olyan terület volt, amely már a két világháború közötti időszakban is megalapozta ennek az országnak az emelkedő pályáját. 1945 után újra talpra álltunk, hiszen ezt az országot teljes egészében lerombolta a II. Világháború frontja. Budapest egy romhalmaz volt. Újra talpra álltunk, még olyan körülmények között is, hogy jobbára inkompetens kommunista pártkomisszárok irányították az országot. 1956 után újra talpra tudott állni ez az ország, és az 1989-90-es súlyos válságot is, gazdasági válságot is túl tudta élni, és újra talpra tudott állni, mint ahogyan a 2002-2010 közötti súlyos hitelválságot és gazdasági válságot is túlélte ez az ország. Lelkünkben kell azt látnunk, hogy Trianon egy olyan viszonyítási pont, amelyet inkább újrakezdésnek kell megélnünk, és nem pedig a végnek. És én nekem meggyőződésem, hogy csak akkor van jövőnk, viszont akkor nagyon szép jövőnk van, hogyha mi ezt újraindulásként és újjászületésként tudjuk megélni.
Igaz, lelkileg csak rajtunk múlik, de azért kell hozzá egy-két jogi lépés is, hiszen most avattuk például Eszterházy Jánosnak az első magyarországi szobrát. Eszterházy János a két világháború közötti nagy felvidéki politikus, miközben felavattuk a szobrát, ma is háborús bűnös. De háborús bűnösök a magyarok kollektíve, akik felvidéken élnek, mert még él az a Benes dekrétumi passzus. Mikor törlik el vajon azt a 13-at, amelyik valóban felszabadíthatná ténylegesen az ott élő magyarokat?
Tipikus közép-európai problémáról van szó, hiszen nem csak minket érint, hanem a szudéta németeket is érinti, ami Csehországot illeti. Ebből a szempontból maga a probléma is európai. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az Európai Parlamentben fölvetődik ez a kérdés, illetve fölvetődik a szlovák állampolgársági törvény kérdése is, mint ahogyan azt láthatjuk, hogy a cseh állampolgársági törvény, amely hasonló megoldást alkalmazott korábban, mint a szlovák, most már a módosulás útján van, és a parlament vitákkal úgy néz ki, hogy módosulni fog és lehetővé teszik a többes állampolgárságot, és azt is láttuk, hogy cseh politikusok már bocsánatot kértek a Benes dekrétumokért. Én úgy gondolom, hogy idővel el fog jönni ez a gesztus, a magyarokat is el fogja érni, én abban bízom csak, hogy nem lesz túl késő.
Köszönöm szépen, miniszterelnök helyettes úr.
Az összetartozás napja előtt interjút hallottak Navracsics Tibor miniszterelnök helyettessel, a riporter Perjes Klára volt.